Isten igéjét az Efézusi levélből olvasom, az Efézusi levél 3. fejezetének 1-13 versét. Ezért vagyok én, Pál, a Krisztus Jézus fogja értetek a pogányokért. Ha ugyan hallottatok az Isten kegyelme megbízásáról, amelyet nekem adott a ti javatokra, amikor kijelentésével ismertette meg velem a titkot, ahogy előbb röviden megírtam. Ha elolvassátok, megtudhatjátok belőle, hogyan értem én a Krisztus titkát, amely más nemzedékek idején nem vált ismerti az emberek fiai előtt úgy, ahogyan most kijelentette szent apostolainak és prófétáinak a lélek által. Hogy tudni illik, a pogányok örökös társaink, velünk egy test, és velünk együtt részesek az ígéretben is Krisztus Jézusért az evangélium által. Ennek lettem szolgájává az Isten kegyelmének ajándékából, amelyben hatalmának ereje által részesített engem. Nekem minden szent közül a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát, és hogy világossá tegyen mindenki előtt, mi ama titok megvalósulásának a rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében. És hogy ismerté legyen most az egyház által, a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt az Isten sokféle bölcsessége. Ez felel meg örök végzésének, amelyet megvalósított Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ő benne van bátorságunk, és szabadultunk bizalommal, a benne való hit által. Kérlek tehát titeket, ne csüggedjetek el az értetek szenvedett megpróbáltatásaim miatt, hiszen számotokra dicsőség ez. Kedves testvéreim! Az a kulcsszó, ami többször elhangzott ebben az igében, a titok. Egy ismeret, a titok, először is arra gondolunk, amely csak is nekünk adatott meg. Egy terv, amit mi egyedül találtunk ki. Egy ajándék, amiről játékosan a másiknak csak annyit árulunk el, hogy vettem neked valamit, de titok, nem árulom el, hogy mit, talált ki. És valóban akkor a legnagyobb öröm a karácsonyi ajándék, vagy a születésnapi ajándék is, hogyha váratlanul ér minket. Hogyha nem számítunk az ajándékkal, hogyha előre el se tudjuk gondolni, hogy mi is lehet az, amit mi kapunk. Most már hozzászoktunk ahhoz nagyon sokan, hogy az ajándékokat együtt vesszük meg, hogy biztosan örüljön neki a másik, hogy jó legyen neki. Vagy egyszerűen csak pénzt adunk, és kapunk, hogy mindenki lepje meg magát. De hogyha mégis valaki eljátszik velünk, hajlandó eljátszani az ajándékvárás csodáját, titokzatosságát, akkor gyermeki izgalom lesz úrrá rajtunk. Próbáljuk megfejteni a titkot, hogy mi is lehet az. És amikor jön a meglepetés öröme, amikor átvesszük az ajándékot, és lehull róla a csomagoló papír. De a titok csak addig titok, amíg fel nem fedjük, amíg fény nem derül rá. Utána rohamosan elveszti a varázsát. Mik is voltak azok a meglepetések, amit karácsonyra kaptunk? Már hosszabban el kell rajta gondolkozni, hogy mi is volt az. Hol is vannak, nem is találjuk már lehet. Bekerültek a mindennapos használati tárgyaink közé. A könyveket feltettük a polcra, a ruhaféléket elkezdtük hordani, és az édesség is lassan már elfogy. Eltűnt a titok, és vele együtt eltűnt a varázsa is. És az Efézusi levél írója is titokról beszél. Kijelentésével ismertette meg velem Isten a titkot. De ennek a titoknak, amit a szerző ismer, kissé más jellege van. Arra olvasunk utalást, hogy az apostol megismerte Krisztus titkát. És már az előző fejezetekben is erről beszélt és elárulta ezt a levél olvasóinak. És újra megismétli és kifejti, hogy miben áll a nagy titok. Nem tartja meg magának, hanem elmeséli, mindent kikotyog és elpletykel. És a titok mégis titok marad. Már előtte is elmondta, hogy mi is Krisztus titka, de újra és újra, amikor erről beszél, akkor mégis titokként említi. Ilyen titkokat mi is ismerünk. Gondolom, voltak a kezünkben már háromdimenziós képek. Ezek Magyarországon körülbelül csak olyan 10-15 évvel ezelőtt jelentek meg, és akkor minden szórakoztató lap tele volt velük, mindenki ezeket nézegette. És hogyha ránézünk ezekre a képekre, általában vagy ismétlődő motívumokat tartalmaznak, úgy néznek ki, mint valamilyen modern művészeti alkotás, modern kép, akkor látjuk a képet, de semmi több. De csak akkor, hogyha elkezdünk összpontosítani, és úgy nézünk, hogy a kép mögötti dolgot szeretnénk látni, oda összpontosítjuk a figyelmünket, akkor egy háromdimenziós kép jelenik meg előttünk, egy figura. Ez akármi lehet, lehet egy hajó, lehet rózsa, lehet akármi. És csak hogyha látjuk ezt a figurát, akkor derítettük fel a titkot. És az a titok akkor se veszít az erejéből, hogyha továbbadjuk, vagy elmondjuk valakinek, hogy mi is van ezen a képen. A felfedezés és a mindenkori újrafelfedezés csodája az, amit érzünk e közben, ami a titok erejével hat. Nem arról szól az egész, hogy tudjuk, mi van a képen. Hiába hallottuk már, hogy mi is a titok, hogyha nem látjuk. És hiába, hogyha csak felszínesen nézzük, hogyha a felszíni képet látjuk, ha csak a mindennaposra tekintünk, nem ér sokat a tudásunk. Látnunk kell. És ehhez kellett kis gyakorlás is. Azt be kell vallanom, hogy nekem se volt könnyű, amikor először láttam ilyen képet, és nekem is magyarázták, hogy is kell néznem, hogy én is felfedezhessem a titkot, hogy láthassam azt az elrejtett képet. Mert hogyha a képet, amely csak a szemem előtt van, csak azt látom, és csak felszínesen rátekintek, attól még nem ismerem meg valójában a titkot. És az Efézusi levél írója is a gyülekezetet ilyen háromdimenziós kép elé állítja. A felszíni kép, amit a levél olvasói is ismertek, a világ, a valóság, a társadalmunk, az egyház, a lakóközösségünk és a családunk. Egyszerűen minden rajta van a képen, ami körülvesz minket. De a levélíró elárulja azt is, hogy mi van, mi rejlik e mögött a valóság mögött, amit a szemünk lát. A világ valóságának mintája mögött, a kép középpontjában a minket körülvevő világ ura, az egyház feje, maga Krisztus áll. És a levélíró ezt a titkot tárja föl, amit Istentől vett át. Hogy a világ kuszaságának, a történelem folyásának közepén, minden hatalom és hatalmasság fölött, amelyek minket uralni akarnak, amelyek erőt akarnak venni rajtunk, és a tiszteletünket szeretnék kivívni, tehát mindezek fölött Krisztus valósága áll. És azt is el kell ismernünk, hogy ez a valóság az emberek számára nehezen felismerhető. Mert a felszíni kép, amit ismerünk körülöttünk, a világ valósága, ez elfedi Krisztust. Hogyha csak magát a levélírót és az ő helyzetét látjuk, akkor azt látjuk, hogy ő egy börtöncellában ül, és onnan írja a levelet. És azért került oda, mert Krisztust hirdette. Mert azt vallotta, hogy ő átlát a valóságon és ismeri a titkot. És ugyanúgy ma is a körülöttünk levő világban, Krisztus uralmából, ugyanennyit, ugyanilyen keveset érzünk, és látunk, tapasztalunk, mint az akkori maroknyi efézusi keresztény gyülekezet. Hol fedezhető fel ma számunkra Krisztus uralma az erőszak felett, amikor nemzetközi és polgárháborúk dúlnak a világon? Hol látunk meg valamit Krisztusból és az ő győzelméből a halál fölött, hogyha azt látjuk, hogy emberek, hozzátartozóink, barátaink, munkatársaink megbetegednek, esetleg meghalnak? Hol van Krisztus győzelme a halál fölött? Hol látunk valamit az uralmából, hogyha a családunkra nézünk, amely éppen krízisen megy keresztül? Ha látjuk, hogy a szomszédunk munkanélküli lesz, hogy a barátunk nem lát más kiutat, és ezért a bánatát alkoholba folytja. Ha látjuk, hogy hány és hány házasság bomlik föl. Ez a világ által elénk tárt valóságnak a képe. Ezt látjuk, hogyha körbenézünk és a valóság felszínét nézzük. És ugyanezt írja körül második Ézsaiás is, amit a lekcióban hallottunk. Félelmet a hatalmaskodó emberektől, a szüntelen mindennapos rettegést az elnyomó izzó haragjától, amelyet úgy érez, hogy az ő pusztulására törekszik. És ez valóban így is lehetett, hogy voltak emberek és vannak emberek, akik minket el akarnak nyomni, pusztítani. Ez a világ valósága. Ezt a filozófusok is az előző századokban már látták, és a 17. században a politikai filozófiában Hobbes úgy jellemezte a társadalmat, hogy az ember embernek farkasa. És ezt tapasztaljuk naponta. De az Úr kijelenti a világról és a hataloméhes emberről, ahogy Ézsaiásnál olvassuk, életed ugyanúgy elmúlik és elszárad, mint a fű. Egyedül én vagyok az Úr. És nem akármilyen Úr vagyok, hanem a ti uratok. És ti az én népem vagytok. Én vagyok a vigasztalótok, hozzám meneküljetek vigasztalásért. Ez a felszíni kép mögötti valóság. Vigasztalás, igazságosság, otthonra találás. Az efézusi levélben így olvastuk. Ahogyan most kijelentette szent apostolainak és prófétáinak a lélek által. A szerzőit arról val Ézsaiáshoz hasonlóan, hogy ő is ugyanúgy látja ezt az űrzavaros képet, a káoszt, a terheket, a csalódásainkat és csődjeinket. De megismerte és hirdeti a kijelentést, hogy mindezek közepén, a középpontban Krisztus áll, aki minden felett uralkodik, mindent átlát, és ezen a valóságon túl akar lépni. És így akkor minden más valóság elvesztette a jogát. A bűneink, a szenvedéseink, csődjeink, betegségeink, halálunk Krisztusban győzetik le. Ezt láthatta egy keresztény Efézusban. De mi hasznom van nekem ma ebből? Mi hasznom van abból, hogy tudom, hogyha én magam nem látom ezt? Ha csak az apostolok és a proféták elbeszélését ismerhetem, és csak az ő szavukra adhatok, hogyha én magam nem látom ezt a képet a valóság közepén. Ahogyan most kijelentette szent apostolainak és prófétáinak a lélek által, hogy tudniillik a pogányok örökös társaink, velünk egytest és velünk együtt részesek az ígéretben is, Krisztus Jézusért az evangélium által. Ez egy komplikált mondatnak tűnik, de ennek a mondatnak is egy középpontja van. Elárulom nektek a titkot, és ezért tudhatjátok ti is, hogy ti is ennek a valóságnak a részesei vagytok. Ti is ennek a valóságnak a középpontjához tartoztok. Ehhez a Krisztushoz, aki kiemelkedik az átláthatatlan kortikus világ középpontjából. Ahhoz a centrumhoz, ahhoz a középponthoz, aki az egyház feje is. És ő hozzá tartozunk, akkor Krisztushoz tartozunk. egyháztagságon, innen is túl. Ahhoz az egyházhoz, amelyet Isten az idők kezdete óta, minden népből és nemzetségből hívott el. És ezt az egyházat azok az elhívottak alkotják, akik számolnak ezzel az isteni dimenzióval. Akkor is, hogyha épp úgy tűnik, hogy a világ valósága megfojtja az egyházat. Akkor is, hogyha épp úgy tűnik, hogy elfogyunk. Az efézusi levél írója azonban nem csak ezt az egy gyülekezetet tartja a szem előtt, nem csak egy kimondott gyülekezet gondjait tárgyalja, hanem kulcsszava a világegyház. Az az egyház, amely Krisztus teste, és amelynek mi a tagjai vagyunk. De ez épp azt is jelenti, hogy nem mi teremtjük az egyházat. Az egyház Krisztusban van, és mi időzőjelben csak tagokként oltatunk bele. Vagy az ézsaiási képpel élve, az Úr az, aki az ő népévé hív el minket, és ő az, aki az ő népévé tesz minket. Saját erőből nem válhatunk az ő népévé. De hogy mi az ő népe lehetünk, erre ő maga a garancia. És ez a tudat adhat erőt nekünk arra, hogy felébredhessünk, hogyha az Úr maga vagy az ő prófétái ébresztenek minket. A tudat, hogy az ő népe vagyunk, ad erőt arra, hogy felkelhessünk, járhassunk és cselekedhessünk. Ébredj már, kelj föl, Jeruzsálem! Fontos az is, hogy most a világegyházról olvastunk. Akkor, amikor az Isten tisztelet után a közgyűlésen a szövetségünk gyülekezeteiről és a mi zürichi gyülekezetünkről lesz szó. Amikor a mi személyes gyülekezeti örömeink és problémáink kerülnek tárgyalásra. Hogy akkor is tudjuk az egyházat a népek és nemzetek összefüggésében látni. Ezért is fohászkodtunk a zsoltáríróval az Isten tiszteletünk elején, hogy minden nép dicsőítse az Urat. Dicsőítsék őt a nemzetek, mert nagy a szeretete irántunk, és hűsége örökké megmarad. Hogy tudjunk akkor is az egyházról a generációk kontinuitásában együtt gondolkodni. Hogy lássuk meg, hogy volt már előttünk is egyház, és utánunk is még fennmarad, fenn lesz Krisztus egyháza az ő eljöveteléig. Hogy tudjunk úgy élni és munkálkodni, hogy tudjuk azt, hogy ebben a Krisztus testben a mi gyülekezetünknek is van helye és van feladata. Krisztus titkának a hirdetése. Az egyház feje pedig, aki minket fenn elhívott, aki fenntart és igazgat mindeneket, az maga Krisztus. Ő tartja fenn az egyházat is, és ő fenntartja az egyházat. De ez a fenntartás, ez azt jelenti, hogy ő mozgatja a tagokat, és a tagoknak mozogniuk kell. Mozgatja a tagokat, hogy ne rozsdásodjanak be, hogy legyen folyamatos a vérkeringés. Vegyük ki ebből mi is a részünket, mint tagok, azáltal, hogy az élő vérkeringésbe álljunk bele. Hogy megújult erővel és pezsgő vérrel tudjuk hirdetni tovább Krisztus titkát. Akkor is, amikor éppen igazságtalanságok történnek velünk, amikor a legközelebbi hozzátartozónk sebez meg. Krisztus titka akkor is szól hozzánk, és azt jelenti, hogy ne hagyjuk magunkat a világ valóságának alárendelni. Ne fizessük vissza a rosszat rosszal, hanem szeretetet vigyünk oda, ahol gyűlölet van. Menjünk utána annak, aki elveszni látszik. Tartsunk ki akkor is, hogyha éppen valami elviselhetetlen. Krisztus titkát hirdetni a mi számunkra azt jelenti saját tapasztalatunkban, hogy ha betegek is leszünk, arra hagyatkozni, aki a betegség és a halál valósága fölött is uralkodik. Hogy a sötétségbe Krisztus akkor is a saját fényét viszi, és hogy mi ebben a sötétségben is védetten és titokzatosan ő általa vezetve és hordozva vagyunk. Ehhez adjon nekünk Isten nyitott szemeket és ajándékozó szívet. Amen.